Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéit, amin szól hozzánk mai Ószövetség ige szakaszunkból, a Krónikák második könyve 21. fejezetéből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg, ahogy tanít bennünket, a Krónikák második könyve 21. fejezetéből. Így szól itt Isten igéje. Jósafát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána a fia, Jórám lett a király. Testvérei, Jósafát fiai ezek voltak. Azarjá, Jehiel, Zekarjáhu, Azarjáhu, Mikáél és Sefatjáhu. Ezek mind Jósafátnak, Júda királyának a fiai voltak. Apjuk sok ajándékot adott nekik, ezüstöt, aranyat, drágaságokat és megerősített városokat Júdában. De a királyságot Jórámnak adta, mert ő volt az elsőszülött. Amikor azonban Jórám elfoglalta apja királyságát és megszilárdult hatalma, összes testvérét fegyverrel gyilkoltatta meg, sőt néhány izraeli vezetőembert is. 32 éves volt Jórám, amikor király lett, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben. Izrael királyainak az útján járt, ugyanúgy élt, mint Ahab házanépe, mert Ahab leánya volt a felesége. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. De az Úr nem akarta elpusztítani Dávid házát, mert szövetséget kötött Dáviddal, és megígérte, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. Az ő idejében pártoltak el az edómiak Júdától, és királyt választottak maguknak. Ezért Jórám odavonult vezéreivel és összes harci kocsijával együtt, éjjel fölkelt, átvágta magát az edómiakon, akik bekerítették őt és a harci kocsi parancsnokait. Így pártoltak el az edómiak Júdától mindmáig. Ugyanebben az időben pártolt el tőle Libná is, mert Jórám elhagyta ősei istenét, az urat. Ő is csináltatott áldozóhalmokat Júda hegyein, és így paráznaságba vitte Jeruzsálem lakóit, és félrevezette Júdát. Eljutott azonban hozzá Illés próféta írása, amely így hangzott. Ezt mondja az Úr ősödnek, Dávidnak az istene. Mivel nem apádnak, Jósafátnak az útján jártál, sem Ászának, Júda királyának az útján, hanem Izrael királyainak az útján jártál, és paráznaságban vitted Júdát meg Jeruzsálem lakóit, ahogyan Áháb házanépe is paráznaságba vitte népét, sőt még testvéreidet, apád házanépét is legyilkoltattad, akik jobbak voltak nálad, ezért az Úr nagy csapással sújtja népedet, fiaidat, feleségeidet és egész vagyonodat. Te pedig súlyos betegségbe, bélbajba esel annyira, hogy betegséged miatt minden nap kijön a beled. Majd fölingerelte az Úr Jórám ellen a filiszteusokat és az arabokat, akik az etiópok mellett laktak. Fölvonultak Júda ellen, betörtek oda, és elvittek minden kincset, ami csak található volt a király palotájában, sőt fiait és feleségeit is. Nem maradt más fia, csak Joáház, a legkisebbik fiú. Mindezek után gyógyíthatatlan bélbajjal verte meg őt az Úr. Így volt ez napról napra, és amikor eljött életének a vége, 2 napig kizáródotta bele a betegség miatt, és szörnyű kínok között halt meg. Népe nem gyújtott olyan tüzet a tiszteletére, mint amilyet ősei tiszteletére gyújtott. 32 esztendős volt, amikor király lett, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben. Elment örömtelenül, és eltemették Dávid városában, de nem a királyi sírba. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben hülyetek, álljunk a színe elé, és imádkozzunk.
Hatalmas Istenünk, Te, aki teremtetted a mennyet és a földet, köszönjük neked, hogy megszólíthatunk az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük neked azt, hogy neked mindenre van hatalmad. És köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban megszabadítottál bennünket a bűnterjétől. Mindazáltal most itt állunk előtted, és megvalljuk, hogy nyomorult bűnösök vagyunk, és alkalmatlanok vagyunk a te követésedre. Uram, köszönjük neked azt, hogy te minden körülmények között keresel bennünket. Keresed a mi szívünket a te szent lelked által. Bocsáss meg azt, hogy olyan engedetlenek vagyunk, és mindig másfele akarunk térni. Kérlek, hogy könyörülj meg rajtunk, és tisztíts meg bennünket, hogy szentül élhessünk, hogy oda tudjunk figyelni a te ígédre, hogy úgy tudjunk élni, hogy világítsunk ebben a világban, és valóban a te eszközeidként élhessünk, hogy a te dicsőséged ragyoghasson. Kérünk az ige szólójáért, könyörülj meg rajta, és adj neki tőled való szavakat, amelyek élőek és hatóak, ahogyan a te igéd. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy a te szavad által élet fakadhasson, és megelevenedhessünk mindannyian a te kegyelmedből, hogy a te benned levő élet lehessen bennünk, hogy dicsérhessünk téged életünk mindennapjaiban. Köszönjük neked, hogy ez az Úr Jézus Krisztusért lehetséges. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban a Krónikák második könyve, 21. fejezetének 7., valamint a 20. versében a következő képpen. De az Úr nem akarta elpusztítani Dávid házát, mert szövetséget kötött Dáviddal, és megígérte, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. 32 esztendős volt Jórám, amikor király lett, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben. Elment örömtelenül, és eltemették Dávid városában, de nem a királyi sírba. Eddig az írott ige a gyülekezet foglalja el helyét. Szívbe markoló testvéreim, figyeltétek ennek a Jórámnak a sorsa, az élete. Különösen, hogyha összevetjük a nagyapjának és az apjának az életével. Múlt vasárnap a nagyapjának a hitéről szólt az ige, Ászá királynak az Istenre hagyatkozásáról és győzelméről. Közben olvashattunk Jósafátról, ennek a mai királyunknak az apjáról, annak hitéről, arról a reformról, amit ő a hitben, az izraeli júdai vallásban vitt véghez. És most itt van ez az ember, ez a király, aki elmegy örömtelenül. Egy másik fordítás így adja vissza ezt a szót. Tulajdonképpen senki sem sajnálta. Senki sem sajnálta, amikor Jórám meghalt. Nem gyújtanak emléktüzeket, mint ahogy szokták a királyok halála esetén, és nem temetik a királyi sírba, ahova egyébként pedig illendő lett volna. Szomorú, csúfos és megalázó vég ez, amit elénk tárul. De mit is érdemelhetne? 6 testvérét és néhány másik vezetőt is kivégeztet. Saját testvéreit. Aztán visszahozza a Baál kultuszt, a pogányságot, a termékenység kultuszt Júdába. A legundorítóbb lelki paráznaságba viszi, kényszeríti az országot, olyanba, ami még az északi ország részben is ritka volt, így olvastuk itt a 11. versben, csináltatott áldozóhalmokat Júda hegyein, és így paráznaságba vitte Jeruzsálem lakóit, és félre vezette Júda népét. Újra Baál volt az imádat tárgya, a termékenység, ma így mondhatnánk, az életszínvonal. Minden a pénz, a termés, a jólét. Jahve pedig háttérbe szorul, és a felejtés tárgyává lesz. Hogy történhet meg ilyen szörnyűség? Egy hívő nagyapa, egy hívő apa után. Hogy élhet így ez a fiú, ez az új király? Olyan mélységbe jut, hogy a saját iszonyú veszteségei sem indítják sajnálatra a népét. Mert ha figyeltétek, beteljesedett rajta a profécia, amit Illés próféta írt meg neki. Jórámnak a fiai elpusztulnak, ellenséges betörés eredményeképpen a feleségeit is elveszíti. Egész vagyona ellenségeinek martalékává lesz, ő pedig kínos és keserves halál tusában hal meg. Két napig olyan bélbajban gyötrődik, amiről csak fogalmaink lehetnek, hogy milyen iszonyú fájdalommal jár. És ennek ellenére sem sajnálja senki. Úgy megy el örömtelenül, hogy senki nem hullad könnyet utána. Pedig igazán istentelensége és vesztességei miatt, istentelensége ellenére is vesztességei miatt sajnálatra méltó ember, de mégsem kapja meg ezt a figyelmet, nem kapja meg a királyoknak járó minimális elismerést sem. Hogyan juthatott idáig? Elismerésre, kiemelt figyelemre vágyott, de rossz helyen kereste. És ez az az üzenet, ami különösen is megszólított, és szeretném átadni nektek, mert bár egyikünk sincs hasonló helyzetben, hogy mondjuk királyság várna rá, mégis a leghétköznapibb életünkben is ugyanezzel a kísértéssel találkozunk, elismerésre, sőt kiemelt figyelemre vágyunk, de végzetes következményei vannak, ha rossz helyen keressük azt. Nyilván apja Jósafát politikai taktikájának része Jórám házassága, de azért az ő döntése is benne volt, amikor feleségül vette a hírhetten istentelen Akhábnak a lányát, az északi ország rész királyának a lányát, Ataliát. Tudjuk Illés történetéből, a proféta történetéből, hogy micsoda küzdelmet folytat ott Illés az északi ország részben ennek a pogány, mondhatnánk szinte gyaur, szóval a pogányságot bevezető és fenntartó házaspárnak az akciói, tervei ellen. Tudjuk, Isten egy ítéletre összehívja Illés által az északi ország részt a Kármelhegyre, megjelenik 450 Baál próféta, mert már ennyien vannak a Baál kultusznak az emberei, aztán Asérának is ott van még 400 prófétája, mindnyájan kiáltanak Istenhez, Baál, segíts minket, Aséra, gyújtsd meg a tüzet, gyújtsd meg az oltárt, amit most próbaképpen ideépítettünk neked, mutasd meg a te hatalmadat. Aztán nem történik semmi, egész nap hiába kiabálnak, sírnak, vagdalják magukat. A nap végén megjelenik, odaáll Illés, egyetlen imádságával Jahvéhoz, az Úrhoz fordul, aki hatalmas villámmal, óriási energia kisüléssel válaszol. Felszárad a víz, a sziklák megolvadnak, és az oltáron levő áldozat mind-mind lángra lobban. De olyan erős Akháb és Jezabel hatása Izraelben, az északi ország részben, hogy ennek ellenére, hogy ott a Kármel hegyen az ott összesereglett tömeg mind kiabálja a jelet, a csodát látva, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, pár nappal később már Illés maga is kesereg, és azt mondja, hogy egyedül vagyok, Uram, ez a nép nem tért meg. Ez a nép újra Baált imádja, újra Asérát tiszteli, újra mindene a kultusz, a pénz, a jólét, az életszínvonal mai szóval. És egy ilyen családban nősül be Jórám, a déli országrésznek, Júdának a királya, és elveszi Akháb és Jezabel leányát, Ataliát. Mi ennek a következménye? Azt, testvéreim, hogy ő látszólag valóban elismerésben és kiemelt figyelemben részesül. Vagyonhoz, befolyáshoz jut egy rossz házasság révén. Hiszen ő az, aki egyedül elmondhatja a testvérei közül, király veje lettem. És bár látszólag elismerést és különös kiemelt figyelmet kap, iszonyú a következmény, mert minden bizonnyal éppen ennek a feleségnek a sugallatára lemészároltatja a Jórám mind a hat testvérét. Nehogy veszélybe kerüljön az ő pozíciója, elismertsége. A kiemelt figyelem, ami neki, mint fiatal királynak és egy másik király vejének jár. Igen, testvérek, itt álljunk meg egy pillanatra, és már magunkat is kérdezzük meg, honnan várjuk mi, hogy elismerjenek? Honnan várunk mi különös figyelmet? Honnan és hogyan várunk vagyont, pozíciót, szeretetet? A világból, a szerencsétől, fortunától netán. Van, aki az egyházban is úgy éli az életét, hogy ha itt kapok, akkor jövök. Ha nem törődnek eléggé velem, ha nem kapok valamilyen pozíciót, szolgálatot, feladatot, akkor nem is érzem magam otthon. Vagy talán a családban folyik egy küzdelem? A kalapért? A nadrágviselésért? Ki mondja ki a végső szót? Vagy hogy lehetne kizsarolni, kicsikarni egy kicsit több szeretetet, egy kicsit több elismerést a férjemtől, a feleségemtől, a gyerekeimtől, vagy a szüleimtől? Napi harcunk ez, testvérek. Nem csak az egykori, ókori királyi Jórámé. Honnan várod az elismerést, a kiemelt figyelmet, testvérem? Mert ha nem vigyázunk, testvérek, és nem veszük komolyan az ige intését, el is durvulhat a helyzet, mint ahogy Jórám életében már eldurvult. Belement egy érdekházasságba, és nagy valószínűséggel hallgatott Ataljára, a feleségére, hiszen később, amikor már egyedül ő anyakirálynőként ül a trónon, meghal a férje is, meghal a fia is, azért, hogy nehogy őt letaszítsák, a Júda házából származó, illetve Dávid házából leszármazó örökösöket, potenciális királyokat mind kivégezteti ez a szörnyű asszony. Tehát ő egy második vérfürdőt rendez, kicsit később, a 22. rész 10. versében fogunk erről olvasni. Nagy valószínűséggel itt is, most is, amikor fiatal felesége még Jórámnak, ő súg, intézd el őket. Szabadulj meg tőlük, veszélyeztetik a sikereidet, veszélyeztetik az elismertségedet. Az irítség, a féltékenység iszonyú tanácsadó tud lenni, és nem csak az ókorban. Ha nem vigyázunk, eldurvul a szívünk mások felé, és ölni is tudunk, úgy, ahogy Jakab apostol figyelmeztet, a nyelvünkkel, ha a kardunkkal nem ismerünk. A nyelvünkkel is tudunk ölni, pedig a nyelvünket arra kaptuk, hogy dicsérjük az Istent, és jót mondjuk egymásról. Hogy dicsérjük az Istent, és jót terjesszünk egymásról. Ezért tudunk beszélni. Vigyázzunk tehát, mert Jórám szomorú példája nincs távol tőlünk, és ez az intő példa kell, hogy szembesítsen azzal, vajon az az ősi vágy, ami ott él benned és bennem. Szeretném, hogyha szeretnének, mondja a költő. Az az ősi vágy, hogy elismerjenek, hogy felfigyeljenek. Ez az ősi vágy bele ne torkoljon valami kemény szívűségbe, valami akarnokságba, valami könyöklő, harcoló, másokon átgázoló életmódba, mint ahogy beletorkolott mindebbe Jórám júdai király életében. Vajon milyen elismerés az egyébként is, amit saját erőnkkel szerezhetnénk meg? Gondoljátok végig, ti is tudjátok, testvérek, a választ. Már a fiatalok is tudják. Amit magamnak erőltetek ki, amikor én akarok minden áron a közösség feje lenni, jó fej lenni, csillag személyiségé válni, ahogy fogalmaz a pszichológia. Meddig tart? Meddig tart ez a szerep? Meddig volt jó fej a tékozló fiú, testvérek? Meddig voltak barátai? Meddig kapott kiemelt figyelmet? Amíg volt pénze, aztán vége. Ti is tudjátok, én is tudom, hogyha emberektől várjuk az elismerést és a kiemelt figyelmet, óhatatlanul kudarcot vallunk, és az igazi örömöt nem éljük át. Mert nem tudnak betölteni bennünket ezek a sikerek, ezek az eredmények, elismerések. Emberi szeretet nem tudja pótolni azt, ami nekünk hiányzik. Gondoljatok a sok-sok sikerember tragédiájára, amely körülvesz bennünket, és amelyet a média révén akár nap mint nap hallunk, látunk. Híres emberek, gazdagok, sikeresek, győztesek, hogy nyúlnak és kötődnek végletesen és végzetesen a pohárhoz, a droghoz, hogy dobják el az életüket, pedig mindenük megvan, és milliók rajonganak értük a TV képernyőin át, vagy akár az internetes lájkolás segítségével. És mégsem boldogok, és még sincs örömük, és halnak meg ma is gazdagok és sikeremberek, örömtelenül és úgy is, hogy senki sem sajnálja őket. Mint ahogy elment annak idején Jórám a földön élők sorából. De nézzük meg közelebbről ezt az életet. Mert testvéreim, itt ragyog benne az Isten odafigyelése, ami mennyei atyánknak a kiemelt szeretete az ember iránt. Vajon kapott-e Jórám elismerést, kiemelt figyelmet? Isten emberétől, Illés prófétától tudjuk, aki megírja ezt a levelet, talán profétikusan előre, talán úgy, hogy kortársa volt Jórámnak, ezt nem tudjuk egészen pontosan, de az üzenet talál, és abszolút Jórámra illik. És többek között ezt olvastuk a 13. versben. Apád háza népét is legyilkoltattad, akik jobbak voltak nálad. És tudjátok, hogy ebben a mondatban Isten szeretete és kegyelme rejtezik? Ez nem egyszerűen egy kritika vagy egy diagnózis, hanem azt mondja ki, testvéreim, hogy a hét fiú közül Jórám volt a legméltatlanabb a királyságra, mégis ő kapta meg ezt Istentől. Jórám volt, aki a legrosszabb, akár a legvásottabb gyerek lehetett, akár a legerkölstelenebb fiatal, a leggerinctelenebb királyjelölt. Jórám volt a legkevésbé alkalmas arra, hogy király legyen a testvérei közül. És Isten mégis úgy rendezte, pedig rendezhette volna másképpen is, hogy az egyébként természetes öröklés szerint, mint elsőszülött, átvegye az apja trónját. De nem tudom, hogy érzitek-e, hogy mennyire ott van benne az Isten odafigyelő kegyelme és szeretete. Hiszen ha mi döntenénk, és mi vizsgáltuk volna meg ennek a hét fiatalembernek az életét, mi nem Jórámra szavaztunk volna. Mi azt mondtuk volna, hogy te vagy a legkevésbé idevaló. És Isten mégis lehajol, és megengedi, és úgy rendezi, hogy éppen ez a fiú vegye át az uralmat Júdában. Mi ez, ha nem a legkiemeltebb elismerés? A legkegyelmesebb odafigyelés. És tudod, így fordul ma is egyen-egyenként hozzánk, akik itt halljuk az igét. Ki a maga helyén, gondolkozzék el. Én őszintén vallom nektek, nem csak azért, hogy ez most valamiféle szófordulat legyen itt, hogy sokkal, de sokkal alkalmasabb és méltóbb embereket tudnék elképzelni ide a szószékre, mint magamat. Sokkal, de sokkal alkalmasabb és méltóbb embereket. És hogy még itt lehetek, ez tisztán kegyelem. Szín tisztán kegyelem. De kérlek, az Isten igéje kér, hogy a magad helyét te is pozícionáld, vagyis vizsgáld meg. A családban, a szomszédok között, a munkatársaid között, az iskolatársaid között. Te ott vagy, amit megérdemelsz? Azon a helyen? Vagy már észrevetted, mint ahogy Jórám is észrevehette volna, hogy Isten mélyrehajló irgalma és kegyelme van amögött, hogy éppen ő kerül a trónra, a legkevésbé méltó a fiú közül. Tudja, kik vagyunk, tudja, hogy mennyi mindent elrontottunk, tudja, hogy milyen mély a mi méltatlanságunk, tudja az alkalmatlanságunkat, ismeri végtelen sok mulasztásunkat. És mégis, testvérek, lehajol, és most is azért vagyunk itt a templomban, hogy halljuk azt az elismerést, amire te vágysz, azt a kiemelt figyelmet, amely után a te szíved sóvárog, már régen megkaptad, és folyamatosan kapod onnan felülről. Elismerést felülről. Kiárasztja rád, amikor idehoz és ide enged, téged a padba, engem a szószékre, ide vonz, hogy Jézus Krisztushoz fordítsa a szívünket, és újra imádattal teljünk meg, hogy Jézus, ami megmentőnk, ingyen, bérmentve, van, így mondanánk, teljesen ajándékképpen, tudja, hogy messze nem mi vagyunk a legjobb keresztjének, és tudja, hogy messze nem vagyunk alkalmasak és méltóak arra, hogy éppen mi legyünk az ő gyermekei, és nekünk szóljon az ő igéjében, és ránk bízza az ő országa építését, vagy ennek a konkrét gyülekezetnek az építését, vagy annak, ahol éppen vagy, vagy szolgálsz, vagy dolgozol. Nem te vagy a legalkalmasabb, még ha netán ezt is duruzsolja valaki a füledbe. És te vagy az Isten kiemelt és legdrágább gyermeke, akkor is, ha az ellenkezőjét duruzsolják a füledbe mások. Amikor szídnak, becsmérelnek, el nem ismernek, elhallgatják ajándékaidat, sőt egyenesen bántanak, és a kákán is csomót találva belét kötnek. Ne higgy ezeknek a hangoknak, hanem higgy annak, amit az Isten mond rólad. Higgy annak, amit az igében kijelent. Hogy igen, Jórámnak is ott volt az életében az Isten lehajló irgalmassága. Az egy tragédia, hogy ő nem élt vele. Az az ő tragédiája, de nem ebben példa. Nem ebben követendő a számunkra. Bizony, Isten ma is mindnyájunk felé igazi odafigyeléssel, végtelen felértékeléssel fordul és figyel. Ahogy Pál apostol a Titushoz írt levelében mondja, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, benne neked és nekem. Vajon nem elég az ő figyelme, az ő elismerése? Lehet-e fokozni azt, ami a Golgota keresztjén történt, érted? Lehet-e fokozni azt, hogy az ő egyszülött fiát adta Isten, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Róma 5-ben is olyan szépen fogalmazza meg Pál is, egy kis mutató szóval teszi a hangsúlyt a megfelelő helyre, azt mondja, hogy abban mutatta meg Isten irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Tehát abban mutatta meg. Elismert, felértékelt. Kimondhatatlanul, testvér. Kibeszélhetetlenül drágák vagyunk a mennyei atyának, ha ilyet tett értünk. Isten véghez viszi az ő nagy terveit, ezt látjuk még tanulságképpen ebből a történetből. Isten véghez viszi az ő üdvözítő nagy tervét, felépíti az ő országát. Olyan szépen beszél az irgalmáról a 7. versben is, amit szintén olvastunk, mint alapigét, de az Úr nem akarta elpusztítani Dávid házát, mert szövetséget kötött Dáviddal, és megígérte, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. A mécses az élet szimbóluma, mert amelyik házban világít, ott az élet van jelen. Ha egy korabeli házban, háznak az ablakaiból nem szűrődött ki a mécses világossága, akkor abban a házban már nem lakott senki. A mécses az élet jelképe. És ezt a mécsest, bár pici lángnak tűnik, Isten nem engedi eloltani. És bár sokszor mi úgy élünk keresztjének, vagy éppen református gyülekezet, hogy sokkal inkább pislákolásnak nevezhetnénk ezt a gyülekezeti missziót és életet, amit csinálunk, de miénk az ézsaiási ígéret ennek ellenére, hogy ilyenek vagyunk, megrepett nádat Isten nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Nem oltja ki, mert az élet jelei, a mécses fényének jelei itt vannak közöttünk. Mert testvéreim, mert dicséritek az Urat, mert vannak közöttünk, akinek a szíve azért dobog, hogy hogyan menthetnék meg másokat, pontosabban vezethetnék a megmentő Jézushoz. Mert megpróbáljuk szolgálni őt, mert hívogatunk, mert azért úrvacsorázunk, hogy újra átéljük a kegyelmét, azért éneklünk, azért tartunk alkalmakat, hogy dicsőítsük, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, ahogy az efézusi levélben Pál fogalmaz. Mert az élet jelei itt vannak, még ha sokszor pislákolónak tűnnek is, de erősödjetek meg abban a hitben, hogy Isten titeket s minket elismert, amikor Krisztus Jézust odaadta értünk, és figyelmességét soha ne szűnjünk meg magasztalni. És József után, József Attila után szabadon engedtessék meg, hogy némi módosítással idézem a Favágó című versének sorait. Döntsd a bálványt, ne síránkozz, ne sziszenj minden kis szilánkhoz. Döntsd bátran azokat az istenségeket, az életszínvonal mindenek fölöttiségét, a pénz imádatát, vagy bármit, amiből bálványt csináltál, örömpótlékot, elismerés, forrást csináltál, és nem vetted észre, hogy bárványoddá lett. Mert azért próbálod szeretni a másikat, hogy ő téged szeressen, mert azért ajnározod és neveled a gyereked, az unokádot, mert visszaadja, mert bocsánat, valaki ezért szereti a kutyáját és a macskáját, mert úgymond jobban szereti, mint a saját rokonai. Ez mind csak jel, annak jele, hogy mi bálványokat csinálunk, mert vágyunk az elismerésre, vágyunk a kiemelt figyelemre, és közben az árad ránk, mint a napfény. Árad ránk feltartóztathatatlanul a Golgotai keresztről, az Isten szeretetéből. Ne legyünk jó rámok, akik nem akarják észrevenni, hogy kiemelt minket az Úr, hanem legyünk magasztalására az ő kegyelmének. És döntsünk le minden bálványt, amit ez a világ úgy magasztal, és amiről azt mondja, hogy na, ha ezt megteszed, ha ilyened lesz, olyan furcsa, amikor, hát itt engedjétek meg, hogy ilyen személyes dolgot elmondjak. Sokan tudjátok, hogy egy súlyos autóbaleset miatt nagy fiamnak még, ha Isten megengedi, akkor most már csak 2 hónapot el kell töltenie Baracskán, és hát tegnap kapott egy szabad napot, és ugye ilyenkor én szoktam visszavinni, és hát az Úr bocsássa meg, hogy ilyet egyáltalán előhozok, de amikor úgy megérkezünk, akkor úgy többek között ott áll egy hatalmas Porsche, de a Porsche autók közül is egy olyan, ami nagyon-nagyon drága, nagyon klassz. Én megmondom, az én férfi szívem nem is közömbös, mert hazudnék, ha azt mondanám, de olyan furcsa diszonancia, és aztán volt ott még több egyéb más drága autó is. Nyilván ők is a szerettük miatt voltak, és nyilván a szerettei között lehettek autóbalesetet átélők, mint mi is. Hát meg mindenféle emberek. De ugye az ember mégis azt érzi, hogy hát, ha csak nem örökölt valami hatalmas vagyont, vajon hogy is jön össze az az autó, amivel aztán lehet ott dicsekedni, és elmondani, hogy igen, nekünk egy ilyen van. Ja, hogy egy családtag esetleg miatta börtönbe került? Értitek, ugye? Szóval ez egy furcsa diszonancia. Furcsa diszonancia, de hát jól jellemzi azt, hogy kellenek a bálványok a világnak, kellenek, amivel lehet dicsekedni és azt mondani, hogy hát igen, van némi szégyenfolt azon, ahogy ez összejött, erről nem beszélünk, de ott áll a ház, a mű, az autó, ott van rajtam a kilónyi arany, ott vannak a legjobb cuccaim, és várom az elismerést, amit majd hoznak. Aztán kiderül, hogy nem hozzák. Vagy csak nagyon rövid ideig. Döntsd a bálványt, ne síránkozz, ne sziszenj minden kis szilánkhoz. Amikor észreveszed, hogy bármilyen szinten, kicsiben valami a te élménypótlóddá, elismeréspótlóddá lett, bátran vidd oda az Úr Jézus elé, és mondd azt, hogy Uram, bocsáss meg. Én ezektől vártam elismerést. Én ezektől vártam kiemelt figyelmet. Ezentúl nem várok tőlük, hanem megköszönöm, ami rám árad, te tőled. Adj hálát az ő figyelméért, és cselekedj úgy, ahogy a Zsoltár író olyan szépen összefoglalja a lényeget a 45. Zsoltárban. Legyen a hétköznapi életben is jelszavad, és akkor is, ha nagyobb udvari tetteket vihetsz véghez, mint a király emberei annak idején. Akár társadalmilag hétköznapi életű embernek számítunk, akár emberileg valamilyen elismertebbnek, hirdesse az életünk őszintén és igazán. Művem a királynak szól. Művem a királynak szól. A királyok királyának, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, a hallott ígére, a 165. dicséretünk 4. versét énekelve, 165. dicséret 4. versszakát, által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó áldott lelked. Igen, édesatyánk, azt kérjük tőled most, hogy add, hogy fényességedet lássuk, s országodat munkáljuk. Hogy abban tudjunk gyönyörködni, ami te rólad árad ránk, amit te tettél és vittél véghez értünk. Bocsásd meg, amikor mással beértük. Bocsásd meg, amikor emberektől, világtól, eszközöktől vártunk elismerést, kiemelt figyelmet. Bocsásd meg, amikor ezért küzdöttünk, harcoltunk, vagy akár kegyetlenkedtünk is, mint Jórám király tette. Megalázzuk a szívünket előtted, és megvalljuk, hogy mindez bűn volt. Bűn és hitetlenség veled szemben, hiszen te, Úr Jézus Krisztus, te az életednél többre becsültél minket. Mert a Golgotai keresztül árad ránk az elismerés, a kiemelt figyelem. Mert amit te véghez vittél, miattunk, helyettünk is érettünk, az felülmúlhatatlan. Soha senkitől nem kapunk örömet, mint tőled. Soha senki nem becsül fel annyira, mint ahogy te megtetted. Taníts minket dicsőíteni, tölts el a te lelkeddel, hogy ez legyen igazi örömforrásunk. Hogy akár dicsérnek, akár sajnálnak, akár elfelejtenek, vagy megemlékeznek rólunk. Mindettől függetlenül, hadd legyen teljes békességünk abban, ahogy te szeretsz minket, ahogy te figyeled a sorsunkat, ahogy te megváltottál, és az örök életbe vezéreled a mi életünket. Köszönjük, köszönjük a váltságot, és köszönjük a helyet a mennyben, ahova tart minden gyermeked. És köszönjük, hogy így lehettünk most itt igédre figyelve, magunkat megalázva, és ugyanakkor benned újra gyönyörködve. Köszönjük mindazt, amit kijelentettél, hogy átformálj, hogy boldoggá tégy, hogy életünk végén teljes örömmel készülhessünk te hozzád. Így kérjük, áld meg a mi küldetésünket, szolgálatunkat, gyülekezetünket és anyaszentegyházunkat. Hadd hirdessük, hogy a te elismerésed mindennél többet ér, hogy valóban jobb egy nap a te hajlékaidban a te néped között, mint 1000 másutt. Hogy jobb a te tornácodnak még a küszöbén is ácsorogni, mint a világ fiainak a sátraiban dorbézolni, ünnepeltnek lenni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, mindazt, amit adtál. És így kérünk, vigasztal gyászolóinkat, erősítsd szívüket, bátorítsd őket, gyógyítsd betegeinket, állj oda minden megfáradt, meg erőtlenedett testvérünk mellé, Hálát adunk mindazokért, akiket meggyógyítottál, hazasegítettél, kórházból kihoztál, Urunk. Dicsőítünk téged, irgalmadért, hűségedért. És kérünk, tarts meg minket, mint gyülekezetet, mint anyaszentegyházat. Tarts meg minket, mint hazát és mint nemzetet. És tarts meg a mi szeretteinket a határokon túl is. És add, hogy a mi intézményeink is, és egész gyülekezetünk élhessen és szolgálhasson a te neved dicsőségére. Így kérünk, mennyei atyánk az Úr Jézus nevében, hallgass meg és áldj meg, tarts meg minket történelmi viharok között is, és tartsd meg mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet és hirdetik, egyedül Istené a dicsőség. Mi is ezt hirdetjük, és valljuk, ennél több nem lehet és nem kell, hogy mi kiegyensúlyozott, békességes és boldog életet éljünk. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg, és tarts meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.